Most hallgassák meg interjúnkat a 70 éve ciszterci közössége élén álló Gemma nővérrel.
70 éve elöljárója a vele egyidős ciszterci közösségnek. Gondolta-e valaha is, hogy a Jóisten ilyen élettel, megpróbáltatásokkal és hűséggel fogja megáldani?
Nem gondoltam sohasem. Nem gondoltam arra, hogy elöljáró leszek, és hogy főleg, hogy 70 évig vezethetem ezt a ciszterci közösséget. Az Úristen nagy kegyelme, kifürkészhetetlen szeretete, amit most visszafelé tekintve érzek, úgy érzem, hogy ő akarta, hogy Magyarországon 300 év után újra legyen ciszterci élet. Én voltam a közösségben a legfiatalabb, akit megválasztottak előjárónak.
Gemma nővér mi vezette annak idején a ciszterci szerzetes eszményhez?
Egész gyerekkoromban kedves nővérek tanítottak, és nagyon nagy élmény és nagyon nagy isteni kegyelem volt Naszai Emil atya, negyedik ellenista koromban tanított egy ideig hittan az iskolába. Nagyon nagy hatással volt ám, és attól kezdve úgy éreztem, hogy az Úristen megérint, és attól kezdve éreztem azt, amit ő mondott is. Azt mondta mindig, hogy te nagyobbra születtél. És lassan-lassan a ciszterciek, mivel én zirci születésű vagyok, és a ciszterciaknak az imádságát hallottam naponta, a csodálatos Gregorián éneket, a sok-sok szépet, amit őtőlük a lelkembe írtak, és az vonzott. Többek voltak, akik akartak volna a ciszterci életet élni, és az Emil atya volt az, aki összefogta a lányokat, idősek is voltak köztük többen, hogy Magyarországon is legyen ciszterci élet. 1944. szeptember 8-án Endédi Vendel apátúr fölvett bennünket a zirci ciszterci közösségnek a oblátái közé.
Miben is áll ez a ciszterci szentbernáti szerzetes út?
Imádkozzál és dolgozzál. Nagyon az Istennek adni az életünket, magunkban kialakítani Krisztust, hagyni, hogy ő éljen, ő dolgozzon bennünk, ő cselekedjen bennünk.
Szent Benedek regulája is ugyanazt mondja, hogy ora et labora, ugye ebből a benedeki világból nőtt ki a ciszterci ága a nagy bencés családnak. Mi a különleges sajátosság ennek a ciszterci szentbernáti útnak?
Tulajdonképpen igen, a Szent Benedek regulájához ragaszkodunk, és azt próbáljuk megélni, talán egy kicsit vidámabban, és jobban a lelkünkből énekelni, valahogy annyi a Szent Bernát lelkébe, ahogy az énekek énekét is magyarázza, hogy mennyire az Úr Jézussal együtt kell élnünk.
Milyen volt az első közösség, és miként tudott olyan összetartó lenni?
Az első közösség 11-en öltöztünk be. Nagyon buzgók voltunk, nagyon lelkesek voltunk, szinte a lelkünk elpült, és annyira akartuk ezt az eszményt, hogy szeretni az Istent, és imádkozni, és dolgozni, és az embereket Istenhez vezetni a mi életünk által, tehát az imádságunk, az áldozatunk révén, hogy Istennek fölajánlani, odaadni az egész életünket. Az 5 év, amit a Bakonyba töltöttünk, egy nagyon, hadd mondjam így, kemény élet volt, amiben sok-sok imádság, bőjt, szegénység volt, de egy nagyon-nagyon boldog és szép élet volt. Mindegyikünk, sajnos én vagyok már csak az utolsó, aki beöltöztünk azok közül, de mindegyikünkben a lélek ragyogott, és nagyon-nagyon boldogan éltük ezt az 5 évet ott.
Milyen emléket őriz kedves nővér Mincenti Bíborosról, aki akkor még veszprémi püspökként írta alá az új ciszterci közösség alapító levelét?
azt, hogy nagyon sokat imádkoztunk érte, és ő nagyon a lelkünkkel kötötte, hogy imádkozzunk az egyházmegyéért, és imádkozzunk az egész hazánkért. Ez azóta is a lelkünkbe él, és minden nap imádkozunk az egész egyházért, és engesztelésül az országért. Amióta a lelkünkkel kötötte ez a közösségbe, a mai napig ez van, imádkozni, könyörögni az országért, az egyházért.
Büntetés, vezeklés, vagy Krisztus sors? Hogyan fogadták a szétszóratást?
A szétszóratás nagyon fájdalmas volt. 5 év boldogsága, mindegyikünkben azért boldogsága után ott kellett hagyni a monostort. Egy csodálatos valami volt az Emil atyánk, az utolsó lelki gyakorlatot tartotta, és nagyon a lelkünkkel kötötte, hogy mivel pont a szűzanya bemutatásának az ünnepén november 21-én volt a felosztatás, akkor kellett elhagyni a monostort. Azt mondta, hogy a szűzanya most bemutat benneteket a világnak. És nagyon a lelkünkkel kötötte, hogy a szűzanyát, hogy egyetlen egyet ne felejtsünk el, hogy folyton és folyton mondjuk, hogy Mária, hogy édesanyánk légy velünk. Ezzel indultunk, nagyon megható emlék, az utolsó Szalve Eginát elénekeltük a kápolnánkba, és úgy hagytuk el egy gerékpár tolva, és azon egy pici kis cuccunkat, vagy csomagainkat vízve, és mentünk el a monostorból, ahol mindegyikünk csak azt tudja mondani, nagyon szép, nagyon boldog életet éltünk.
A teljesen megváltozott új körülmények között, bent a világban, a szerzetes közösség védett falai nélkül, hogyan tudták tovább folytatni az életüket, hiszen a fogadalom az örökre szól?
Ezzel a gondolattal hagytuk ott a Egina Mundit, a monostort, hogy elvehettek mindenünket, de a fogadalmat nem, mert ezt a fogadalmat az Úristennek tettük. Emil atyával megbeszélve azt mondtuk a közösség minden tagjának, mivel az volt, hogy akárki, hogyha fél, hazamehet és folytathatja ott az életét, de hogyha itt maradnak, ha ők tudnak engedelmeskedni és elfogadni, amit próbálunk új életet kezdeni, akkor maradjanak. A közösségből senki nem ment el. Akkor a közösséget szétosztottuk több helye, plébániákkal volt, ahol családoknál, az én szüleimnél is voltak, az Emil atya, az okonánál is, és ketten elmentünk Emil atyával, és elkezdtünk keresni Pest környékén lakást. Sikerült egy hónapi utánjárás után itt érdem megtalálni ezt a kis házat, egy egyszobás kis emeletes ház volt, és ezt megvettük, és iszkedtük az életet. Hadd mondjam, hogy egyetlen egyszer a szétosztatástól se, egyetlen egyszer sem maradt el a sorosma, ami elég hosszú volt. Mindenhol egyedül senki nem volt, ketten vagy hárman voltak, de minden nap pontosan, ahogy a Egina Mundiban végeztük, úgy végeztük tovább is a sorosmát. Február 2-án kezdtük el itt érden az életet, ahogy úgy szerveztük meg, hogy itt volt az Emil atya, a tanár úr, annak az édesanyja, az egyik nővér a nevét átváltoztatta Nassáira, és én voltam, aki az unokahúguk voltam. Így szerepeltünk. Az egész a környéken így szerepeltünk, hogy egy család, tanár úr, és hát a testvére és az unokahúga élnek itt együtt. És elkezdtük itt pontosan a szerzetes életet, úgyhogy reggel 4 órakor kelve, még azt, hogy mondjam előre, hogy mindenkinek munkát kellett keresni, mert valamiből meg kellett élni. Amire el kellett menni munkába, általában 7 órakor kellett elindulni innen busszal Pestre, addigra megvolt a teljes zsolosma latinul, énekelve, megvolt a szentmise, elmélkedés, és így indultunk. az volt a feladat, hogy a munkahelyünkön a szexát és a nónát mindenki lehetőleg abban az időben, amikor meg volt határozva, ugye egy és kettő között, hogy akkor mondja el, este 17:30 általában hazaértünk a munkából, akkor itt a Veszpe égpontunk el, vacsoráztunk, együtt voltunk, komplatóriummal fejeztük be a napot. Nagyon szép, szerzetes élet alakult itt is ki.
Mi volt az igazi komoly nagy nehézség ebben az időszakban?
1968-ban egy nagy házkutatás volt, és addig mi vettünk Pesten is lakásokat, 2-3 helyen voltak Pesten, úgyhogy 3-4 nővér volt. Tehát mindig közösség volt. Ugyanazt a napi rendet, ugyanazt az életet kellett nekik is megélni, mint itthon. És közben hetenként, vasárnap, szombaton általában ki tudtak jönni hozzánk ide, érde, és a vasárnapot együtt töltöttük. 68-ban egy reggel, mégpedig október 30-án a pesti házak, ahol voltak a pesti lakások, és itt érden is az ávó jött és házkutatást tartott. Itthon addig nem maradt a szórók közül, rajtam kívül csak ketten. Bejött az ávó, és hát mindent fölkutattak, minden szobát, minden könyvet, mindent összeszedtek, valami 10 zsákot vittek el. Nagyon sok magnószalagot készítettünk, azt mindig eldugtuk, de nagyon naivak voltunk, mert eldugtuk a kanapé mögé, és szépen a kanapé mögött is megtalálták, és az egész szatyot elvitték a sok kazettával, és az pont olyan magnó kazetta volt, nekünk az emiratja minden nap tartott elmélkedést, és pont az a rész volt, amikor nagyon beszélte, hogy milyen becsületesen és hogy kell dolgoznunk. Utána az ávósok azt mondták, hogy nagyon unalmas volt nekik, hogy annyira buzdított minket a munkára, hogy nagyon szépen dolgozzunk, hogy azzal is mutassuk meg, hogy az Isten szolgáljuk. Tehát azt tartott délig ez a házkutatás, és mondták, hogy az Emil atyát meg engem elvisznek. És én akkor úgy látszik, elég bátor voltam, megkérdeztem, hogy mondják meg, hogy én vigyek-e magammal valamit, hogy ott tartanak-e, vagy mit gondolnak. Azt mondták, hogy nem kell vinni semmit, mert estére hazaengednek. És tényleg haza is engedtek. Utána egy hónapon keresztül az Emil atyának is, és nekem is be kellett járnom az ávórá. Minden nap 9 órától délután 4 óráig egyfolytában kérdezkedtek annyi ostobaságot és annyi mindent. És én egyszer nagyon fölemeltem a hangomat is, egy kicsit úgy érzem, hogy egy ostoba valaki volt, aki kérdezett, és mindig azt mondta, hogy na mondja. És akkor mondtam valamit, utána azt mondta, na ne mondja. Úgyhogy akkor kicsit elfogott a mélyeg, és azt mondta neki, most mondja meg, hogy mondjam, vagy ne mondják, hogy mit beszéljek. Tulajdonképpen, ha visszanézek, akkor úgy érzem, az volt a cél, hogy idegileg teljesen kimerítsenek. Egyetlen egyszer volt, amikor egyik nap elsírtam magamat, de különben tényleg nem mejtettek ki idegileg, ez az Úristennek a nagyon nagy szeretete, kegyelme volt, hogy abszolút idegileg én nem mejtem ki, sőt annyira, hogy mielőtt el kellett indulnom, én mindig egy fél órát még lefeküdtem, egyet aludtam, hogy nyugodtan tudjak az ávon beszélni. Emil atyát is nagyon fenyegették mindennel, de a végén adtak egy papírt, hogy nem szabad senkit fölvenni, nem szabad fiatalokkal foglalkoznunk, mert hogy álltunk a Magyar Köztársaságnak. És ezzel lezárult az ügy. Azután is foglalkoztak velem. Az Emil atyát azt nem hívták be, azt mondták, hogy az öreget hagyjuk, de engem nagyon sokszor hívtak. Olyan, hogy kávéházba vitt, a repülőtérre vittek, itt mindenfele, és mindig kérdezkedtek. Én az egész idő alatt nagyon, de nagyon vigyáztam arra, hogy soha senkiről semmit nem mondjak. általában az, hogy nem ismerem őket, nem tudok róla, és hogy én csak imádkozom, és az Istent akarom dicsérni, ezeket mindig megmertem mondani, hogy én igazán az Isten keresem, és az egész magyar népért csak imádkozni tudok.
Ebben a nehéz időszakban volt lehetőségük, kegyelmi lehetőségük találkozni hatodik Pál pápával, aztán később második János Pál pápával. Igen. Mit kaptak tőlük?
Ez nagyon nagy élmény volt. 1965-ben akkor az emilatjával, és még mindig valaki szóról hárman elmentünk, nem csak Rómába, Ausztriába, Franciaországba, Svájcba, és kerestük a ciszterci monostorokat. És eljutottunk Rómában, a Balázs apátúr az intézte, hogy a hatodik Pál pápával találkozhassunk. Külön kihallgatáson fogadott, rendkívüli nagy élmény volt. Úristennek egy akkora nagy kegyelme, a Szent Atya olyan szeretettel fogadott, elküldtek mindenkit a közelből, mindenki menjen távozzon innen, mert egy olyan országból vannak itt, amit hát nem szeretnének közölni. A Szent Atya nagyon-nagyon kedves volt, olyan nagy szeretettel fogta meg a kezünket, olyan nagy szeretettel nézett ránk, és azt mondta folyton, hogy atya mentó, nem tudom, jól mondom, mert igen, hogy kitarták bátorság, és azt ígérte, hogy eddig is imádkozott Magyarországért, de most értünk, külön fog imádkozni. Most mondogatom is neki, hogy most remélem, hogy jól betartja, amit ígért akkor, hogy valóban imádkozik, értünk és segít bennünket. A második János Szent pápával pedig az úgy történt, hogy az Emil atyát Rómába szentelték pappá. Ilyen gondolatom volt, hogy megpróbálok megszervezni egy közös kiándulást, hogy eljussunk a Szent Atyához, és az Emil atya ott misézhessen, ahol őt fölszentelték pappá. És eljutottunk a Szent Atyához Kasszágandolfóba, ahol a Szent Atya, a Kada érsek úr, az Emil atya és a Szent Atyának a titkára mutatták be a szentmisét. Nagyon szép volt ez az egész szentmise. Utána a Szent Atya fogadott bennünket egy külön helyen, ahol köszöntöttük őt, és mivel volt köztünk lengyel is, vagyis egy lengyel atya minket megtanított lengyel énekel, a Szent Atyának elénekeltük lengyelül is, a Mária Kurovó Polszkit, igen, és a Szent Atya nagyon kedves és nagyon-nagyon szeretettel volt. Mindegyikünkhoz odajött, áldást adott, és egy-egy szót mondott.
1990-ben az újrakezdés hogyan indult meg?
1989-ben az úgy indult meg, hogy az Emil atyának a noviciusa Amerikába apát lett. Írt ide 89-ben nekünk az ismerősei közül a szülei emlékére egy pap, akar egy kis kápolnát, és hogy kezdünk-e építeni monostort, vagyis hogy templomot. Nagyon-nagyon meglepett bennünket, és nagy örömmel mondtuk, hogy igen, elfogadjuk, és megpróbáljuk az építést. Úgyhogy mi 89-ben azonnal elkezdtük a monostornak szerezni az embereket, akik megtervezik a monostor építőket, mindent, és mi 89-ben már földmunka el is kezdődött.
Kedves nővér, már akkor tudták, hogy valójában egy lelki gyakorlatos házzal egy bekapcsolt közösségi házat szeretnének építeni, vagy csak később?
Nem tudtuk. Fogalmunk nem volt. Egyetlen csak az volt, hogy egy hasonlóan az ősi monostor tervei szerint építsük egy monostort, hogy mit csinálunk, azt nem tudtuk. Az később alakult ki, nekünk most is van földünk, ahol a kertünkön a mostani kívül dolgozunk, ahol termelünk, gyümölcsfáink vannak, ahol paradicsom, paprika, mindenfélét termelünk, ott dolgozunk, a saját részünkre is, meg amik a vendégek részére is el tudjuk látni minden zöldséggel a közösséget és a vendégeket.
Hogyan állnak utánpótlással, hivatással, nem is csak most, hanem ebben a 25 esztendőben?
Akkor volt, amikor fölköltöztünk a monostorba, 1993-ba, igen, akkor 28-an jöttünk föl. Sajnos az idősek meghaltak, én maradtam nekik a számból csak, és most 14-en vagyunk. Új jelentkező most nincsen, de tulajdonképpen olyan, hogy azt mondjuk, hogy fiatalok, de már nem szabadna azt mondani, hogy fiatalok, de ilyen 40 évesek vannak köztünk, igen.
Kedves Gemma nővér, a hallgatók nevében is hálásan köszönöm ezt a csodálatos 70 évnyi szolgálatot, és azt hiszem, hogy a legszebb kívánság az abban áll, hogy mégiscsak utódokat, követőket kívánunk, jöjjenek, fiatal lányok kopogtassanak, és ugyanúgy érintse meg őket ez a szép szerzetes ideál, amit Bernát úgy fogalmazott meg, hogy lángolj és világíts. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm. Én nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, és kérem tőlük, hogy imádkozzanak értünk, hogy valóban tudjuk az Isten dicsérni, imádni, és valóban, hogy küldjön hozzánk új fiatalokat, akik egészen át tudják magukat adni az Úristennek, és magukba Krisztust. Nagyon szépen köszönöm, atyakért.
A Pro Ecclesia Hungariae díjjal kitüntetett Punk Gemma ciszterci apátnővel Páter Vértesajai László beszélgetett.